A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Pásztor Szabolcs, az Ökonomus Gazdaság Kutató Kutatási Igazgatója, és még a műsor második részében is picit lehorgonyozunk a makrogazdaság tarajos vizein, habár mondjuk nem egy rossz szektor következik, mármint egy viszonylag jó komponens ennek a résznek, ez pedig a foglalkoztatás, munkanélküliség, viszonylag válságállónak tűnik ez a terület, ez a komponens a makrogazdaságból. Mi az, amit itt éves alapon tudunk mondani?
Azt láthatjuk egyébként, hogy stabil maradt a foglalkoztatás mutatója, illetve a munkanélküliség mutatója is. Azt azért ne rejtsük véka alá, hogy a foglalkoztatás tekintetében egy kis visszahajlás, visszarendeződést azért láthattunk. Ez munkaerőpiaci mozgásoknak betudható, de hogyha ezt a két mutatót nézzük, akkor európai összevetésben azért a liga első felében játszik a magyar gazdaság, tehát az kimondottan fontos, hogy komoly foglalkoztatási mutatónk van magas számokkal. Én azt hiszem, hogy ebben az évben is többször szóba került, hogy el kell majd érni a 80%-os mutatót is foglalkoztatás tekintetében, és a munkanélküliségi mutató is kimondottan jó. Én azt hiszem, hogy Máltán alacsonyabb a munkanélküliség mutatója, talán 2,9 vagy 3%, nálunk egy picit magasabb, a cseheknél alacsonyabb, mint egyébként nálunk, de összességében, tehát a munkaerőpiac, az hozzá tud járulni a gazdaság teljesítményéhez, és vannak olyan szektorok, ahol kimondottan kiemelt a lendület, a beszélgetés első felében említettem például az üzleti szolgáltatások szektorát, a jó minőségű fiatal munkaerőt keresi, azonnal fel tudja venni ez a szektor.
Kérlek szépen, a műsor első részében ugyancsak említésre került a magyar gazdaság kitettsége. Most itt egy kicsit oldalra rakasztjuk a kerékpárt, és maradunk ennél a témakörnél. Hát közismert a német függőségünk, illetőleg az is, hogy nagyjából itt a közép-nyugat-európai régióba szállítunk. Hogy látod a 26-os esztendőben, milyen várakozással tekinthetünk erre a területre, hiszen a netto export Magyarországnak mindig a sikerágazata volt legalábbis az elmúlt évtizedekben.
Igen, egyszerre örülhetünk tulajdonképpen ennek, mert hozzájárult a gazdaságunk felzárkózásához, növekedéséhez, de ugye egyszerre lehetünk szomorúak, mert hogyha nem jó az exportpiacok teljesítménye, akkor az bennünket is megráz. Röviden azt tudom mondani, hogy rövid távon nehéz elszakadni a bejáratot kereskedelmi partnerektől, kereskedelmi csatornáktól. Közép-hosszú távon működhet ez. Ennek jelentős tranzakciós költsége van, ennek jelentős időbeli vonzata van. Tehát új piacokat találni, új exportpartnereket találni, új exportcsatornákat keresni nem egyszerű. De egyébként egyértelműen láthatjuk erre vonatkozóan az erőfeszítéseket. Most néhány nappal ezelőtt került szóba például az, hogy a MOL átveheti a szerbiai-orosz érdekeltségeket, finomított kulthálózatot. Nyilván ennek örülhetünk, akkor is, hogyha mondjuk nem figyeljük az olajipari történéseket, hiszen arról van szó, hogy egy magyar szereplő regionális pozíciója tovább tud erősödni. És ez például egy diversifikációs irány. És valóban, tehát, hogyha arra kell felkészülnünk, hogy a német gazdaság tartósan elhúzódó válsággal néz szembe, ne így legyen egyébként, ez lenne a legkényelmesebb számunkra, akkor a gazdaságpolitikai döntéshozóknak erre reagálni kell. Mégpedig úgy, hogy új piacokat keresnek, új partnereket keresnek, mert azért tényleg a nemzetgazdasági teljesítményben az export nagyon jelentős szerepet tölt be, senkit nem szeretnék számokkal untatni, de egyébként a GDP-nek közel a 80%-át az export szektor adja.
Reméltünk egyébként más országokban valami felfutás, hogyha már érdekes, hogy egyébként megelemítette Spanyolországot, az nem speciálisan célpiaca a magyar exportnak, de érdekes a spanyol gazdasági növekedés, hiszen volt idő, amikor leírták őket.
Ez pontosan így van, volt nem annyira régen, nagyjából azt mondhatjuk, hogy kicsit több mint 10 évvel ezelőtt egy eurozóna válság, és akkor hát PIX országokról beszélgettünk, és azt mondtuk, hogy a Portugália az, vagy a P az Portugália, az I az Olaszország, Görögország, Spanyolország, és hogy a futottak még kategóriájába tartoztak ezek az országok, mert nagy volt a munkanélküliség, különösen nagy a fiatalok munkanélkülisége, nagy volt a költségvetési hiány, az államadóság is nagy volt, sőt még nem volt GDP növekedés sem, sőt visszaesés volt. Na most eltelt egy pár év, és hogyha valaki ránéz a növekedési mutatókra, akkor azt találja, hogy ezek az országok viszonylag jó bőrben vannak, ahogyan így magyarok szoktuk mondani, és például Görögország is jelentőset tudott javítani az utóbbi években a pozícióján, és jelentősen növekedett a gazdaság, és hogy Spanyolországban például az egyik legfontosabb húzóágazat az a turizmus lett. Most egyébként mindenki kiutazza magát a Covid után, még ez egyébként most is tart. Ott, ahol home office-ok vannak, sokan döntenek úgy, hogy Spanyolországban egy lakást bérelnek, és onnan dolgoznak például egy németországi céghez, vagy egy finn céghez. Ez is lendületet ad. Illetve ami miatt egyáltalán nem szabad leírni a spanyol gazdaságot, az az, hogy szinte korlátlannak nevezhető, kulturálisan azonos, spanyolul beszélő munkaerő van az országban. A Mexikóból, Argentínából is még lehetne különböző latin-amerikai országokat mondani. A súrlódások szerényebbek, tehát még egyszer mondom, azonnal beszélik az anyanyelvet, természetesen is kulturális azonosság jelentkezik, és hogyha valaki például Spanyolországba látogat, akkor ennek láthatja a jeleit rögtön is azonnal.
Említetted a szomszédságunkban lévő Romániát. Ugye Magyarországon sokszor még a közgazdasági sajtóban is bezzeg Románia, akit említették, főleg a elszabaduló fogyasztás apropóján. Ez a lufi most teljesen kidurrant.
Ez teljesen kidurrant, és igazából hát azért nem akarnám azt a szót használni, hogy sok terápia, de valami hasonló helyzet alakul majd ki, vagy kell, hogy kialakuljon az országban, hiszen nagyon elszaladt a költségvetés hiánya, és amire az ökonomusznál felhívtuk a figyelmet, az az, hogy az utóbbi 10 évben hát nagyon eladósodott az ország. Tehát, hogyha a GDP arányos eladósodottság mutatóját vizsgáljuk, vagy vizsgáltuk, akkor azt láthatjuk, hogy igazából rövid időn belül évente 10%-kal növekedett az államadósság nagysága. Tehát a fogyasztásra építő gazdaságpolitika az nem jött be, de egyébként nekünk is észnél kell lennünk, hiszen most azt látjuk, hogy rövid távon ugye a gazdasági problémákat a fogyasztás felfuttatásával próbáljuk orvosolni. És tanulni kell ugye a román példából, hogy nyilván ezt egy bizonyos szintig meg lehet tenni, de nem szabad túllőni a célon, hiszen egyébként a fogyasztás hosszú távon a gazdaság növekedéséhez nem tud úgy hozzájárulni, mint például a beruházás. Ezért ugye az az aranyszabály, hogy rövid távon fogyasztás, ami megindíthatja a beruházásokat, és a beruházás az, ami hosszabb távon lendületet tud adni a gazdaságnak.
Ausztria viszont bezzeg ország továbbra is, de gondoltad volna azt mondjuk egy-két éve, hogy 3-4%-os inflációval küzdenek a sógorék?
Hát ez az, amit látni érdemes, aki egyébként szemellenzős, és azt mondja, hogy csak Magyarországon volt infláció, az azt mondja, hogy mindenki ügyesebb, és jobb egyébként a fiskális politika máshol, meg a monetáris politika is jobban kezeli az árak sokját. De egyébként máshol is jelentőset emelkedtek az árak, még lehet, hogy a bennünket hallgatóknak is van példájuk arra, hogy valamelyik országban melyik termék vagy szolgáltatás mennyibe került korábban, és mennyibe került most. Ugye az én példám az olasz kávé volt például, és nagy ások volt mindenütt, és teljes Európa arra készülhet fel, hogy az elkövetkező években ez a általad is említett 3-4%-os inflációs mutató ez velünk marad.
Igen, tegyük hozzá, Olaszországban az 1 eurós kávé a szinte kultusz volt hosszú időn keresztül. Rohan az idő, úgyhogy átérünk egy más témakörre, ez pedig az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok alakulása. Újdonság, hogy az elmúlt hetekben sokan másként értelmezték a pénzügyi védős pajzsot, amiről egyébként ugye a közgazdaságtan deviza swap, vagy pedig swap line néven emlékezik meg. Te minek minősíted ezt?
Igazából ezt az utóbbi terminológiát ragadnám meg, deviza swap line. Egy devizacsere ügyletet jelent ez a deviza swap igazából, ez egy védőelnyő és egy védőháló. Egy személyes történettel szeretném bemutatni ennek a jelentőségét. Valamikor ebben az évben tavasszal a kínai jegybankkal a Magyar Nemzeti Bank így meghosszabbította ezt a védőelnyőt, ugyanis Magyarországnak volt a kínai jegybankkal egy ilyen kapcsolata, és az egyik helyi kínai online televízió annyira örült ennek, hogy azonnal egy riportot kértek arról, hogy mi ez, milyen más országokkal van, meg stb. Mi ennek a jelentősége. És hát sokaknak ugye tehát volt tudomás arról, hogy Magyarország és Kína között van egy ilyen kapcsolat. Személyesen már bennem akkor felmerült az a kérdés, hogy nekünk miért nincs ilyenünk az amerikaiakkal. Hát nem kell sokat várni, egy pár hónap múlva lett egy ilyen jellegű kapcsolat, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha valamilyen manipulatív támadás érni a magyar forintot, nem kell úgy sokáig visszamenni az időbe, mert 2022. októberében volt ilyen, és egyébként sokak előtt lehet az a kép, amikor egy online videóban a Magyar Nemzeti Bank alelnöke bejelentkezik, és akkor azt mondja, hogy intézkedéseket hozunk a forint értékének megőrzése érdekében, meg látványosan emelkedik a kamatláb. Szóval abban az esetben, hogyha nekünk van egy ilyen megállapodásunk, nem jutunk el odáig, hogy ilyen manipulatív tranzakciók induljanak el, mert ugye mire számít egy spekuláns arra, hogy van ez a viszonylag kis gazdaság, és ez egy idő után nem fogja tudni tartalékokkal megtartani a forint árát, értékét, árfolyamát. De hát, hogyha azt látja, hogy hát itt van egy agreement, vagy van egy megállapodás, hogy egy nagyobb testvér segít, akkor hát el se indul egy ilyen spekulatív ügylet, és eltántorodik a spekuláns ettől, úgyhogy ez a jelentősége. A gazdasági sajtóban nagyon sok minden megjelent, hogy hitel, eladósodás, stb. El sem fogunk jutni odáig, hogy bármilyen ügylet induljon el a két ország között, mert ez a lélektani hatás, ez mindennél fontosabb.
Ez az együtt egyébként, mit remélsz a következő időszakra nézve a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatoktól?
Amit egyetemen is el szoktam mondani, hogy Joan Robinsonnak igaza volt, a 20. század egyik legjelentősebb közgazdasági gondolkodója, nők között talán, vagy a közgazdászok között talán az egyetlen nő. Ő azt mondta, hogy nagyon rossz az, hogyha kapitalista országok itt kizsákmányolják, kihasználják egymást, annál már csak egy rosszabb van, hogyha nem használják ki egymást. Szóval én azt gondolom, hogy egy nagy kereskedelmi, gazdasági potenciállal rendelkező partnerrel kereskedni, ahhoz kapcsolódni mindig jó lehet. Mert ha például amerikai vállalat jön Magyarországra, technológia jön vele, korszerű menedzsment szemlélet jön vele, hozza a standardjeit. Tehát amikor ő beszállítókat keres, akkor ugye azt mondja a beszállítóknak, hogy na akkor, hogyha ezeket a standardeket megugorjátok. Hát nyilván ez egy olyan üzleti környezetet hoz létre, amiből profitál minden érintett. És akkor ugye nyilván azt is el kell mondani, hogy ugye tőke érkezik Magyarországra, munkahelyek létesülnek, ez is nagyon fontos. Közös projektek indulnak el. Az utóbbi hetekben, de főleg a novemberi Orbán-Trump találkozó után hallhattunk a közös védelmi projektekről, az űrkutatási projektekről, a kis moduláris reaktorokról, ami egy teljesen új technológia, és például lehetővé válik az, hogy nagy üzemek környezetében létesüljenek ezek a reaktorok majd, és úgymond on the site, tehát hogy ott a területen tudjanak energiát előállítani, ez nagyfokú rugalmasságot, mobilitást hoz a rendszerbe, és én még azt is várom személy szerint, hogy a magyar vállalatok is egyre inkább fognak majd kacsingatni az Amerikai Egyesült Államok irányába. Ugye az éven volt egy nagy bejelentés, hogyha szabad márka nevet mondani, a Simon's Burger például az Amerikai Egyesült Államokban nyitott egy gyors éttermet. Vannak magyar vállalataink arrafelé, de ami segítene nekik, az például, hogy ha rendeződne a kettős adóztatás kapcsán kialakult anomália, ugye a Biden adminisztráció nem hosszabbította meg ezt az akkor lejáró egyezményt, úgy is lehetne ezt mondani, hogy kitettek bennünket belőle, a magyarokat, és most a kormányzat dolgozik azon, hogy ne álljon fent ez az abszurd helyzet, hogy például egy magyar vállalat az Amerikában megtermelt profitja után ott adózik, de itthon is adózik, kettős adóztatás van.
Végezetül a beszélgetés sünk utolsó percében rákanyarodunk 2026-ra, amit már pedzegettünk itt a műsor különböző szakaszaiban. Hogy látod a 2026-os esztendő kilátásait, különös tekintettel arra, hogy jövőre országgyűlési választások lesznek?
Hát úgy látom, hogy a klasszikus recept érvényesül, nyilván azért senkinek ne legyen ilyen illúziója, bármilyen kontinens, bármilyen kormányzat választás előtt próbál azért természetesen lendületet vinni a gazdaságba, és megpróbálja a fogyasztást ösztönözni. Ennek nyilván lesz hatása, tehát a fogyasztáson keresztül a kiskereskedelemre, illetve a GDP növekedésre. Én például arra számítok, hogy a következő évnek a gazdasági növekedés az mindenféleképpen magasabb lesz, mint ennek az évnek a gazdasági növekedése, de ezt nem csak én mondom, hanem az IMF is, a Világbank is, illetve az Európai Bizottság is. Azt nyilván még nehéz előre jelezni, hogy mondjuk egy év múlva, októberben mi lesz egészen pontosan, de biztos, hogy mindennek jót tenne az európai háború lezárása. Sokan ugye vitatják annak a háborúnak a hatását az európai gazdaságra, de vegyünk figyelembe egyetlen egy szempontot. Mi lenne, hogyha nem kellene ezzel foglalkozni napi szinten? Ugye a Brexittel is az volt a probléma, meg a migrációs válsággal is az volt a probléma, hogy a döntéshozók figyelmét eltérítette. Most pedig nagyon-nagyon negatív hatások vannak, de például azt is ki lehet emelni, hogy a döntéshozók, az érintettek figyelmét eltéríti. A versenyképességről például. Egyébként arról, hogy hogyan lehetne új lendületet vinni az európai gazdaságba. Szóval én személy szerint örülnék annak, hogyha nem kellene ezzel a kérdéssel úgy foglalkozni, mint ahogyan most kell, és hogy visszatérne a gazdasági lendület mindenhová Európába, és ez természetesen megtermékenyítően hathatna a magyar gazdaságra is. És amit még érdemes kiemelni, hogy ugye a vállalkozások államilag támogatott kamat támogatást kaptak, illetve volt adómérséklés is. Én azt gondolom, hogy a vállalati szektorban is elindul valami pezsgés. Azt is lehetne mondani, hogy remélhetőleg megfordul a negatív beruházási tendencia, és hogy ennek tükrében, hát hogyha számokat kellene mondanom, jó lenne egy ilyen 2-3%-os GDP növekedést elérni. Nem eltúlzott, de nem is mondanám azt, hogy azonnal megvalósul, sok körülménytől függ. Jó lenne, hogyha ez így alakulna.
Látsz valami reménysugarat arra, hogy az Európai Unió és Magyarország kapcsolatai normalizálódhatnak?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, főleg közgazdászként nehéz erre válaszolni, mert ugye egy közgazdász mit lát, hogy politikai viták áldozata, ilyen forrás, olyan forrás, és hogy közgazdaságilag, matematikailag jó lenne, jöhetne, jönnie is kellene az adott forrásnak, viszont olyan kibékíthetetlen ellentétek vannak, hogy ezek az ellentétek megakadályozzák azt, hogy tényleges kifizetés történjen. És egy viszonylag új hír az, hogy a SAFE védelmi program keretein belül Magyarország számára komoly források állnának rendelkezésre a védelmi ipar fejlesztésére, de már most megjelentek azok a hangok, hogy na majd ide is begyűrűznek a politikai viták, és hogy képes lesz esetleg arra az Európai Unió, hogy a védelmi kérdéseket, amelyeket komplexen kellene értelmezni, hát politikai szemüvegen keresztül nézze, és akkor vagy ne adjon annyi forrást, vagy egyébként lassítsa le a folyamatot, vagy kekeckedjen. Úgyhogy én közgazdászként személy szerint nehezen élem meg ezt a állandó pengeváltást, és ugye lehet látni, hogy hát ennek negatív gazdasági hatása van.
Már utolsó kérdés, tényleg a Németország ugye Magyarország viszonylatában nagyon-nagyon fontos gazdaság. Hogy látod a német adósságfék lazítását? Ez mennyire lehet fontos tényező következő időszakban már, mint ami a gazdasági vonulat illeti?
Az az igazság, hogy minimum kettős érzéseim vannak. Az egyik az, amit tulajdonképpen a közgazdasági tankönyvek mondanak. Nehéz időszakban, ugye Németországnál recesszióról beszélünk, nem jó, hogyha megszorítanak. Nem jó, hogyha adót emelnek. Egyébként, bocsánat, hagyj szúrjak ide egy fél mondatot, az egyetemi pozícióm kapcsán gyakran járok Afrikába tanítani. Kenyában az történt, hogy nehéz gazdasági időszakban, magas infláció mellett megemelték az adókat. Ennek a következménye a Z-generációs fiatalok tüntetése lett. Tehát ez nem működik. Ott sem működik, Európában sem működne. Ennek megfelelően mi a recept? Hát ugye lazítani, enyhíteni, fiskális impulzust adni. Na most Németországban ez kap egy speciális színezetet, hiszen azért a németeket mindenki tiszteli a fiskális fegyelmezettségük miatt. Ugye sokak számára példakép a német háziasszony, aki mindig tudja, hogy mennyit kell vásárolni, mi az, ami felesleges lesz, és megpróbálja elkerülni azt, hogy bármit is ki kelljen dobni a háztartásból. Na most ez egy nehéz helyzet Németország számára is, hiszen azért egyre többen megértik, hogy ebben az időszakban könnyítés, lazításra van szükség, stimulusokra lenne szükség, de rögtön belép a képbe a mentális asszociáció és a kulturális jegyek, hogy igen ám, de megtapasztaltuk az inflációs sokját a második világháború után, meg közben is, és hogy ha nincs fiskális fegyelem, akkor abból nagyon komoly problémák származhatnak. Magyarországra nézve, ezt tudom mondani, egy ilyen lazításnak a német gazdaságban lehet pozitív hatása, mert ugye megrendelések születhetnek, ugye beszállítóként bekapcsolódhat így ebbe a programba Magyarország. De azért ott van, hogy meddig hajlandóak elmenni a lazításban összegszerűen, meg időben, és hogy akkor ebből tényleg milyen kisugárzó hatás születik. Úgyhogy nekem kettős érzéseim vannak.
És az a témához álltuk a beszélgetésünket, ami alapvetően évvégi értékelés volt. A napvendége tehát Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz gazdaságkutató kutatási igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.